A Szentírásból, vagy az 50. Zsoltárt nézzük meg szakaszonként, de az egész témához egy összefoglaló gondolatsort találunk az Úr Jézus tanításában, méghozzá János evangéliumában a 4. fejezet 22-es versétől a 24-es versig. János evangéliumában a 4. fejezet 22-es verstől a 24-es versig. Témánk ugye a szellemben, igazságban való imádat, azaz az igaz Isten tisztelet bibliai megértése. Így hangzik Isten drága igéje, tehát a János evangéliuma 4. fejezet 22-es versétől Jézus tanításából. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben, azaz szellemben, és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, szent szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Amen. Eddig Isten drága igéje. Ha az 50. Zsoltárhoz lapoztok, tegyétek is, megkeressétek ki a Bibliáitokban, akkor ott találkoztok azzal, hogy ez a Zsoltár, Ászáf Zsoltára, 12 Zsoltára van Ászáfnak a Bibliában. A 73-tól 83. Zsoltárig van 11 Zsoltár, és ez a Zsoltár még az övé. Nyilván lehetne játszani azzal, hogy mi van a Héberben, mert a Héberben az van, hogy az Ászáf Zsoltár, vagy az Ászáfnak írt Zsoltár, azaz oda is mennek teológusok, hogy talán Dávid írta ezt is, de más stílus, tehát nagy valószínűséggel Ászáf írta az ászáfi Zsoltárokat, aki egyébként egy profétai lélekkel megáldott levita volt, és énekes volt a Dávid által fölállított dicsőítő csoportba. A Krónikák könyvében találunk erre kijelentésre, például a 2 Krónika 29.30-ban is. A Krónikák könyvének ezt a szakaszát dicsőítőknek feltétlenül javaslom tanulmányozni, vagy dicsőíteni vágyóknak, hisz ugye mindannyian dicsőítők vagyunk, mert az Ószövetségben van kijelentve az új szövetségi dicsőítésnek minden alapja. Az új szövetségben azért nem találunk nyilatkoztatást már a dicsőítésről, meg az istentiszteletről sem részletesen, mert a dávidi kinyilatkoztatásban nagyon részletesen tárja elénk a Szentlélek az Ószövetségben az istentiszteletet, méghozzá az új szövetségit. Majd valamikor elérkezünk a római levél tanulmányozásakor, ehhez a fejezethez, akkor majd talán néhány pontban szólunk erről is. Maga a Zsoltár egy kritika megfogalmazása. Tehát Ászáf volt az, aki ugye folyamatosan beosztás szerint szolgált a templomban, látta az embereket, akik jönnek az istentiszteletre, ő általában fönnállt a dicsőítő csoportban, 12 fős csapatokban szolgáltak akkor a leviták, és nagyobb ünnepeken az minden levitát behívtak, és meg kellett szentelniük magukat, és maguk hangszerével és éneklésével magasztalták a mindenható, a teremtő, az egy igaz örök Istent. Tehát Aszáf ilyen templomi ember volt, ő rendszeresen ott volt az istentiszteleteken, ráadásul a dávidi dicsőítés az 24 órás volt. Tehát a Dávid sátrában egész nap ment a dicsőítés, ezért volt szükség annyi dicsőítőre, hogy ki ne dőljenek, és folyamatosan váltották egymást a dicsőítők beosztás szerint. Idősebb dicsőítők és fiatalok együtt dicsőítettek, és az idősebbeknek külön kötelessége volt felkészíteni a fiatalokat a szolgálat végzésére, mennyire új szövetségi gondolat, és megtanítani őket az Úr énekeire. Születtek új énekek is, de voltak nagyon erőteljes énekek, amit újra és újra énekeltek. Én azt gondolom, az egyház történelem is arról szól, hogy van néhány csodálatos himnusza az egyháznak, amely túlélte az évszázadokat. És külön öröm számomra, amikor ezeket a himnuszokat új hangszereléssel meghallom, tehát, hogy előveszik, hozzányúlnak, és nagyon erőteljesek tudnak lenni, és csodálom az Urat, hogy mik születtek meg egy szívben. akik ugye ezt leírták, lejegyezték a dalamot, vagy a szövegét, és tudjuk, hogy mind-mind az ilyen évszázadok óta élő himnusznak nagyon komoly, mély átélés a háttere, Istennel való találkozás, Isten tapasztalat a háttere. A 50. Zsoltár is ilyen Zsoltár. De a Zsoltár egy kritikai Zsoltár. Alapvetően egy kritikát fogalmaz meg, annak a vallásos gyakorlatnak a kritikája, amely a külső szertartásokra teszi a hangsúlyt, és teszi az istentisztelet középpontjába a külső szertartást, az áldozatot. Az Isten iránti őszinte hála és imádat helyett. Tehát ilyen tudjuk le típusú lelkület jellemezte akkor az Isten népének jelentős részét, amely Ászáfot olyan mértékben fájdalommal töltött el, hogy megírta ezt a Zsoltárt, ami nagyon kemény Zsoltár. Nyilván imádkozott, könyörgött, és akkor az Úr, mint proféta léleknek, adott egy profétai szót, egy betekintést, egy belátást abba, ahogy Isten látja az Isten tiszteletre jövő közösséget. Tehát ez nem Ászáfnak a szemléletmódja, hanem az Isten látásmódja, az Isten szava az ő tisztelni akaró és Isten tiszteletet gyűlő, összegyűlökező népnek. Calvin azt mondja ezzel a Zsoltárral kapcsolatosan, hogy igazán két részből áll a mondani való, amit az Isten tisztelettel kapcsolatosan elénk tár, hogy az Isten tiszteletnek két fontos eleme van, egyik az imádkozás, a másik pedig a hálaadás. Mind a kettőre látunk valóban a Zsoltárban komoly felhívást, hogy az Isten tiszteletnek a elválaszthatatlan és két legfontosabb eleme az imádkozás és a hálaadás, és nyilvánvalóan az Isten igének a hirdetése, és erről is szó van egyébként magában a Zsoltárban. A puszta vallásosság, szertartásosság gyökere ott keresendő, amikor kiveszni látjuk a hálát. Ahol kivész a hálaadás, a hála, ott megjelenik helyette a formalitás, a vallásos formalitás, a szertartásosság. Tehát a hála miensége, hőfoka, lelkülete megmutatja egy hívő közösségnek, közegnek a szellemi állapotát. Hogy is, milyen is az Isten tiszteletünk. A formák és külsőségek középpontba helyezése, például csendben magadban imádkozz, harsányan tapsolj, térdelj le, táncolj, ujjon, ugrálj, ülj le, állj fel. Ezek a vallásos külsőségek, amikor az embert szívében előre jönnek, akkor elkezd a szívéből kiveszni a szeretet. Elkezd kevéjé, keményé, hidegé válni, és elvárások jelentkeznek sokszor a másikkal szemben, vagy önmagával szemben. A zsidó nép Ászáf korára a külsőségekben volt istenfélő. A formákat nagyon precízen, nagyon pontosan és időben teljesítették. Esti áldozat, reggeli áldozat, hála áldozat, vétekért bemutatott áldozat minden helyén volt, látjuk a Zsoltárban, és Zsoltáros írja is, hogy hát hozzátok ezeket az áldozatokat, de hát én nem gyönyörködöm benne. A formalitás, a külsőségek, a testen megjelenő jelek a szív őszinte hálája helyett. Soha ne feledd, mi emberek nem látjuk, mi van a másik szívében. Ezért mondtam, hogy Isten igéje ez. Nem az Ászáf üzenete, mert Ászáf látott, amit látott. Imádkozott, hogy Uram, én látom, hogy valami nincs rendben itt. Másképpen képzelem el az Isten tiszteletet. Nem úgy énekelnek, nem úgy jönnek, nem úgy áldoznak. Gyorsan elmennek, letudják, és már mennek is haza. Nem beszélgetnek egymással, nem keresik a másik társaságát. Külön programokat terveznek előtte, utána. Elég ennyi az Isten tiszteletből, szaladjunk, menjünk, csináljunk. Már azon gondolkodik, hogy mi lesz holnap, milyen biznisz, milyen üzlet, milyen munka. Az egész napot ezt tölti, jaj, gyorsan menjünk el Isten tiszteletre, zaklatott állapotba leül, és tudjuk le, már menjünk, már a következő, Azt mondja Ászáf, hogy Isten látja a szívet, és milyen csodálatos, ha megértjük az Úr működését. Azt mondja az írás, hogy ó seregek ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója. Vese ugye az, ami kiválasztja a méreganyagot a szervezetből. A szív az élet központja. Tehát, amikor Isten azt mondja, vesék vizsgálója, mennyire vagyok érzékeny a szentségre, mennyire vagyok érzékeny a bűnre, mennyire választódik külön az én életemben a bűn, a szent és a szentségtelen. Elém jött egy kép. Képzeljétek el egy nejlon zacskót, ami meg tudja tartani a vizet. És teleöntöm a nejlon zacskót vízzel. És a mi gondolkodásunk olyan, ezzel a nejlon zacskóval kapcsolatosan, hogy a bűn az, amikor levágom az egyik sarkát a nejlon zacskónak, vagy kihasítom az oldalát a nejlon zacskónak, és mi történik a vízzel? Kiömlik, nem csak kifolyik, kiömlik belőle, kiürül. És megengedőek vagyunk azzal, amikor tűvel elkezdjük szurkálni a nejlon zacskót, és egyre több lukat szúrunk rajta, és szivárogni kezd belőle a víz, de egyre több lukon szivárog a víz. És végül ugyanúgy kiürül. Mi azt mondjuk, hogy az első a bűn. A másik, az apró szentségtelenségek, azok úgy beleférnek. De hadd mondjam, hogy ugyanúgy megrontják az Istent és szeretet. Amikor az ember életével belefér a csúnya beszéd, a vasáb szentségtelenítése, az anyagi életében való tisztátalanságok, a kapcsolati tisztátalanságok, megtűri a neheztelést, a haragot a szívében, mondjuk a házastárs, a házastársal, a keménység, a kevésség, az igazságtalanság, a gyermekekkel kapcsolatosan, megkövetelek a gyerektől olyat, amit magam sem élek meg. Ilyen dolgok, amik ott lehetnek, mint egy-egy tűszúrás az életünkön, a szellemünkben. Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Ne feledd, legyen Isten félelem a szívedben, mikor ránézel a másikra. És azt gondolod, hogy olyan, fogalmat sincs milyen. Még ha beszélgettél vele, akkor se tudod, hogy milyen. Még ha együtt élsz vele, már 20-25 éve, még akkor sem tudod úgy, és nem ismered úgy, mint az élő Isten. Amen. Legyen alázat a szívünkben. Istené az ítélet. Nekünk pedig mit tanít az Úr Jézus? Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, testvérét viszont gyűlöli, az hazug, azt olvassuk az igében. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, az szeresse a testvérét is. Ezt tanítja nekünk az ige. És nagyon oda kell figyelnünk a szívünkre, hogyan gondolunk egymásra, hogyan viszonyulunk a másikhoz, a testvérhez. Hadd mondjam neked, ez a Zsoltár brutál kemény, mégis áthatja az Isten megmenteni akaró szeretete. Átsüt belőle az evangélium. Megjelenik benne az Isten szíve, pedig kőkemény Zsoltár. Isten jelenlétében tudjátok, mi az igazán csodálatos? A szellem szabadsága. Az, hogy ki megélheti az Úrral való találkozását, anélkül, hogy kifordulna önmagából, és felvenne valamilyen közeg által elvárt viselkedési formát. Ne lefeledjük, hogy Dávid sem mindig táncolt. Nem mindig tapsolt, nem mindig újjongott, de nem is mindig csak ült. Mindig valahogy az Isten megérintette őt. Amilyen az Isten jelenléte volt, amilyen helyzet volt, amikor a Fridádát odavitték, ugye megáldotta Obéd Edom házát az Úr, és Dávid vágyakozott, hogy a Jeruzsálem, tehát ugye a kijelentése volt arról, hogy az Úr a Sionra akar költözni, és neki a Fridlárda és az Isten jelenlét az összekapcsolódott, mert ez volt ugye a tanítás, és ez így is volt. És amikor ez történik, akkor Dávid újjong, ugrándozik. Majd másik helyen azt olvasok a 2 Sámuel 7.18-ban, ekkor bement Dávid király az úr színe elé, leült, és ezt mondta, ki vagyok én, Uram? Ó, Uram! És mi az én házam népe, hogy eljutottál idáig? Akkor leül a Fridláda előtt, és hogy végig gondolja, hogy mekkora kegyelem az Istentől az, hogy eljutott. Akkor ez volt a természet, ez volt a szívében. Lelki pásztoromtól, lelki atyámtól tanultam, meghívott egyszer, már más gyülekezetben szolgált, és az a meghívás nagyon fontos volt, nem részletezem miért, ő azt tudta a Szentlélek által, hogy miért. Bemerítés istentisztelet volt, és én hirdettem az igét, meg imádkoztunk aztán a bemerítkezőkért, és kérdeztem tőle, hogy Géza bácsi, hogyan szolgáljak, hogyan legyen, vagy mennyi, meg mi legyen. Rám nézett, azt mondta, a lélek szabadságával. A lélek szabadságával szolgáljál. És nem volt minden pontra összeírva az Isten tiszteleten, meg volt a menete, de olyan mély tanítás volt ez nekem, hogy azt mondta, csak figyelj a Szentlélekre, fölszabadítalak téged. Hogy ne az elvárásoknak akar megfelelni, ami itt egy tradicionális gyülekezetben esetleg úgy elvárás lenne, hogy A, B, C, D, és akkor ha nem így van, akkor nagy baj van, mert nem volt Isten tisztelet. Látjátok, hány évet történt, mégis milyen fontos tanítás volt, hogy a Szentlélek szabadsága. A Zsoltárok könyvében, 89.15-ben azt olvasjuk, boldog nép az, mely tud neked újongani. Hát az újongás, azt mondja, harci riadó, harci kiáltás, kürtölés, fügyszó, örömkiáltás, örömújongás. És így folytatja, amely orcád világosságában járhat, Uram. Ez a nép boldog. Tehát nem lehet elválasztani a kettőt egymást. Nem az újongást önmagában nem áll meg, hanem járunk az ő világosságában, az ő színe előtt. Ilyen is van, de olyan is van, amikor Dávid leül, és imádkozik. Mennyire fontos a Szentlélek szabadsága az Isten népe között, hogy ne elvárások, ne áldozati formák és külsőségek sztereotípiája töltse meg az agyunkat vagy lelkünket, hogy azt mondjuk, hogy na akkor van jó Isten tisztelet, ha ez így történik, és rossz az Isten tisztelet, ha az úgy történik. Mit tudott te? Mit tudott te? Egyszer mondta egy kedves barátom, hogy azt gondoltam, olyan jó prédikáltam. Olyan jó volt a prédikáció. És senki nem mondott semmit. Másik alkalommal meg aztán olyan pocsék volt az egész. Olyan rosszul éreztem magam. És nem is tudom, nem is volt az egészben semmi igazán jó. És elárasztottak az SMS-ek. Hogy köszönjük, köszönjük, köszönjük. Szóval tudod, biztos jó volt az első is, meg a második is, vagy volt benne jó. Csak az elsőnél nem kellett, hogy megerősítsenek. Meg voltam én erősítve, bár bőven. A másodiknál meg szükségem volt a bátorításra. Ezért Isten lelke szólt a többieknek, hogy bátorítsátok szegény, mert el van kámpicsorodva. Mit érzünk? Látjátok? Ő úgy érezte. Isten embere volt. És volt benne, az volt az igazság? Nem az volt az igazság. Teljesen más volt a valóság, mint ahogy ő látta. Mert nem vagyunk Isten. Nem vagyunk Isten. Isten a szívek és vesék vizsgálója. Eszembe jutott, miközben készültem, hogy ifjúságot vezettem, pásztoroltam, és nagy része a csapatnak régebb óta volt keresztény közegben, mint én. És nagyon sokat tudtak a Bibliáról, próbáltunk foglalkozni velük, megvoltak a tanítások, a közösségek, és hát azt éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nem kerek, nem haladunk, nyögvenyelős az egész, és elkezdtünk imádkozni azokkal, akikkel szolgáltunk ott együtt, és hogy mit csináljunk, vagy mi az, amit másképpen kéne tenni. És nagyon érdekes volt, amire jutottunk, megértette velünk az Úr, hogy nem a tudással van baj, hanem az Isten jelenléte tapasztalatával van baj. Tehát azért szegények, azért tartanak ott, ahol tartanak, akik ránk vannak bízva, mert nem találkoztak úgy az Úrral, mint mi. Tehát igazán nem élték át Istennek azt a jelenlétét, hogy mi a megtérésünkkor átéltünk. És akkor elkezdtünk böjtölni és imádkozni, hogy a következő találkozások azok olyanok legyenek, amikor tényleg az Úr valahogy adja meg ezt. Nem tudtuk, hogy hogyan, fogalmunk se volt. És hadd mondjam nektek, a lehető legváratlanabb módon, meg abszolút nem ilyen lezsírozott módon történt, de Isten meglátogatott bennünket. Na, úgy rendesen, igaz bűnbánatok, összetöretések, felkiáltások, megtérések voltak, tehát nagyon, azt mondom, hogy extrém volt a helyzet, de ugye felszakadt valami, ami le volt blokkolva, ami el volt nyomva az emberekbe, és Isten munkálkodott. Aztán mentünk a második évben ezzel a csapattal, és a dicsőítés vezető, aki ott vezette akkor a egyik estén a dicsőítést, meg szolgálta aztán később a mi gyülekezetünkben és Nagy Kriszti, kapott egy képet Istentől, és ezt így lefestette. A képen az volt, hogy Isten a trónon ül, és akkor előtte vagyunk mi, akik ugye mentünk hozzá, és akkor van, aki letérdel, más felemeli a kezét, van, aki összekúcsolja, meghajtja a fejét, van, aki ül. Tehát különböző testhelyzetben vannak az emberek. És mondta Kriszti, hogy ezt kapta az Úrtól, hogy a szellem szabadságában legyünk az Úr előtt, és engedjünk el minden ilyen magunktól, másoktól, elvárást, ilyen képeket. És az ige, amihez kapcsolódott, az Úr pedig szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És elkezdtük dicsőíteni az Urat, aztán jött az ige, a bizonyságtevések. Isten úgy adta, hogy akkor ott egy argentinai misszionáris éppen ott volt, és áthívtuk, nem volt megtervezve. És ő bizonyságot tett, hogy az Úr milyen módon munkálkodott ott közöttük. És akkor elkezdtünk imádkozni. És akkor az Úr Jézus akkor olyan jelenléte volt ott, hogy tapintható volt. Volt, aki úgy élte meg, hogy az Úr Jézus jár a sorok között, és néhány, amikor ráteszi a kezét, és megáldja. És ő azt lát, hogy elmegy mellette az Úr, hogy nem teszi rá a kezét. És ő elkezdett kiáltozni. Meg is rémültünk, néztünk föl, így kicsit néztünk ki az imádság, hogy mi történt ezzel az emberrel. Uram, ne hagyj ki, ne menj el mellettem, áldj meg engem is, ne hagyj ki, Uram, ne menj el mellettem. Nem tudtuk, mi történik. Mi ezt nem láttuk, amit ő látott. És mi meg is lepődtünk az egészen. De aztán elmondta utána, hogy mit látott. És hogy nem akart kimaradni az Istennek az áldásából, hogy ő munkálkodjon az Úr a szívében. Csodálatos módon látogatott meg Isten bennünket, de a középpontban nem a külsőségek voltak, értsétek meg. Nem tudok 10 pontot mondani, hogy történt. A legváratlanabb módon, helyzetben, azt mondom, mit énekeltünk éppen, melyik dal volt, az mennyire nyújtották, vagy húzták, vagy volt-e sok hangszer, az nagyon kevés hangszer volt. Tehát semmi ilyen recept nem volt. Egyszer csak az Úr úgy döntött, hogy kértük, imádkoztunk, és egyszer így látogatott meg bennünket, aztán meg úgy látogatott meg bennünket, és hadd mondjam nektek, a kettő között is jelen volt közöttünk. Mert voltak megtérések, odaszánások, szolgálatra elköteleződések, életváltozások, tehát nyilvánvaló volt Isten munkája, csak volt néhány ilyen érzelmileg is megmozgató, felkavaró jelenléte Istennek. Aztán, amikor a gyülekezet plántálásra kaptunk elhívást, és már legálisan a gyülekezetünk vezetőinek támogatása, jóvágyásával összegyűlhettünk az gyülekezet plántálásra, ennek a gyülekezetnek a plántálására elhívott leendő munkatársakkal. Akkor minden héten összejöttünk két alkalommal, egyik alkalommal imádkozás volt, a másik alkalommal egy igei közösség, meg dicsőítés. És hát egyik alkalommal az történt, hogy vagy elkezdtük, bent az ige, aztán ment a dicsőítés, elkezdtük dicsérni az Urat, és elképesztő módon átéltük érzelmeinkben is Isten jelenlétét. Túláradó módon. Tehát levegőt is alig kaptunk, annyira erőteljes volt Istennek a jelenléte. Már tapasztalt voltam, ugye többször átéltünk ilyeneket, meg sokfajta szolgálatban rendkívüli munkáit láttam az Úrnak, kijelentéseit, szellemi küzdelmeket, harcokat látott meg az Úr. Tehát sok mindent a misszióval, én már sok mindent láttam akkor, és következő hétre kíváncsian mentem el. Mondjuk nem mentem el, otthon volt nálunk. Tehát kíváncsian vártam a csapatot. Tudjátok, mire voltam kíváncsi? hogy mit kezdenek a múlt heti élménnyel. Csak figyeltem. Nem mondtam semmit, vártam a pillanatot, amikor taníthatom a csapatot. Mert kíváncsi voltam, hogy mi van a szívükben ezzel kapcsolatosan. Mennyire érettek szellemileg. Jó, hát én is elég éretlen voltam még, csak talán kicsivel érettebb, mint ők. Maradjunk ennyiben. És akkor figyeltem, ugyanazok az énekek. Ugyanilyen módon. Ugyanúgy imádkozzunk. Ugyanúgy olvassunk fel egy igét. És akkor, hogy haladt a dolog, nem történt semmi. És láttam, a csapat egyre csüggettebb. Egy lelkesedettebb. Hogy nem sikerül létrehozni a múlt hetit. De bocsánat, a múlt héten még az élő Isten volt közöttünk. Ma a múlt heti Isten egy bálvány. Az érzelem bálványa. A test bálványa. Nem az élő, eleven jelenlévő Isten a szellem szabadságában. És akkor tanítottam, amit nekem is tanított a Szentlélek. Ennyire esztelenek vagytok, mondja a Galatáknak, Pál apostol Galata 3:3. Amit szellemben, a Szent Szellemben kezdtetek el, most a testben akarjátok befejezni. És akkor elmondtam a testvéreknek, hogy nincs szükség lezsírozni nagyszerű Isten tiszteleteket. Hidd el, az Úr tovább ment. Ő már nincs ott. Ő már nincs ott a múlt heti oltárnál. Ő ma itt van a mai oltárnál. Tehát építsük meg a mai oltárt. És engedjük, hogy ő cselekedjen úgy, ahogyan neki tetszik. Amen. Ahogyan neki tetszik. A szellem szabadsága, mely soha nem uniformizál. Nem mondja, hogy csak így, csak úgy, csak amúgy, csak ez, csak az. Nem mondja, hogy ott történt, akkor itt is úgy kell történnie. És sorolhatnám a elcsúszásokat, amikor emberek tévén keresztül akarták importálni az ébredést. És a másik meg el is hitette velük, ha nézel a tévébe a műsorunkat, akkor nálad is ébredés lesz. Maximum pszichés ráhatás, de ébredés nem lesz, mert Istennek nincs szüksége arra, hogy importál az ébredést. Van neki arra hatalma, hogy személyre szabottan adja meg. Amen. Na nézzük a Zsoltárt tovább. Hát ez egy óriási dolog egyébként, amiről most fogok beszélni. Ugye azt mondja az írás, Ászás Zsoltára, a hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. Hát ez egyszerűen csúcs, tehát ahogy Ászáf itt bekezd, nagyon erős üzenet, ugye, és világossá teszi Ászáf által a Szentlélek, hogy ki az az Isten, akinek a tiszteletére összegyűlünk. És akkor egy ilyen sorozatot ír le, azt mondja, El Elohim Yahweh. Ez ugye önmagában is három isteni kijelentés, tehát Istennek a nevét mindegyik szóval kifejezik külön-külön. Ő meg azt mondja, az Elohim a Yahweh. Na ez az Isten hív titeket most. Ez az Isten állítja fel még hozzá teljes dicsőségében az ő trónját a Sionon. És maga elé szólít benneteket. Azt mondja, figyeljetek már ide, amikor Isten tisztelete jöttök, az egyedül élő, a mindenható, az örökkévaló, a teremtő, a vagyok, aki volt, aki van, a lesz, Istenhez jöttök. Ő az igaz bíró. És akkor ugye a négy leggyakrabban használt ószövetség Isten névből itt gyakorlatilag áttételesen hármat hoz. A Yahweh ugye, 2 Mózes 3.14-ben van kijelentve a vagyok, ugye vagyok voltam és leszek, jelentéssel van, Jézus használja aztán, én vagyok kifejezésében, azonosítja magát az élő Istennel. Az Elohim, az az Istenek Istene, aztán az Adonai, az Úr, ezt fordítják Kyriosznak, Úrnak, és egyébként a Yahweh-t is, hát a Yahweh nem tudjuk, hogy hogy van kiejtve, mert ugye Héberben eltűntek a magánhangzók, hogy pontosan lehessen másolni az írást, ezért más hangzókat írtak, és pöttyözték csak a magánhangzók helyét, és mivel nem mondhatták ki a zsidók az Istennek szent nevét, ezért helyette Adonájt mondtak, urat mondtak általában, ezért nem tudjuk, hogy ejtik ki a IHVH, tehát biztos nem Jehova. Talán Jahve ez lehet, de hát majd a mennyországban ezt megtudjuk, ez elveszett, ez az információ. És akkor az El Olam és az örökkévaló Isten megjelenik az ószövetségi iratokban, például ugye Ábrahámnál először. Ki is az Isten, akinek tiszteletére összegyűlünk? Rendkívül fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban. Ez mozdítsa meg a szívünket, és mozdítsa ki a szívünket a hamis biztonságérzetből, önelégült gőgből, vallásos felsőbbrendűségből, vagy éppen a közönösség szellemi állapotából. Ja, ezt még nem. Majd ez is jön. Menjünk tovább. Isten választotta ki, azt mondja az írás, a Siont, és a Sionon ragyogva jelenik meg az Isten, olvassuk a második versben. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg az Isten. A ragyogva jelenik meg, ez a teljes dicsőségben jelenik meg az Isten. A Siont választotta ki az Úr, ez a bibliai kijelentés, ez Salem, Jeruzsálem, a békevárosa, és ez mindig egy szimbólum is, szimbolikus kifejezés is a Bibliában, azaz az Isten az ő igéhez ragaszkodik, ezt jelenti. Az ő szava változhatatlan igazság, amikor ezt a kifejezést olvasok a Bibliában. Nem vehetjük rá az Istent semmire, hogy akaratát megváltoztassa. Mármint az igéjét ne hamisítsa. Ugye a kegyelemre rávehetjük Istent a megtéréssel. Ez más helyzet. A Zsoltárok 132-ben olvassuk 13. verstől, mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyül, ez lesz lakóhelyem örökkére, így fogok lakni, mert így kívánom, ugye majd az ezeréves királyságban is ide érkezik az új Jeruzsálem. Aztán Isten tűzben és viharban jelenik meg, harmadik versben, jön a mi Istenünk, nem hallgat, erőte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Isten tehát tűzben és szélviharban jelenik meg, ezek szimbólumok. A jelenlétének szimbólumai. Azt látjuk, hogy amikor Isten a Sinai Horeb hegyen leszállt, ott is hangos zúgás támadt, és tűzben jelent meg az Úr, így adta át az örök igéket az ő népének és népén keresztül nekünk. Az Apostolok Cselekedetei írott könyv második fejezet második versében a pünkösd eseményeihezről írt beszámolóban ez áll. Hirtelen hatalmas szélzúgáshoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Tűz és vihar. Meg kell értenünk, hogy Isten nem tűri el vég nélkül a bűnt és az ünneplést. Ézsaiás 1.13. Türelme hosszú, de a hamis képmutató vallásos rítust nem tűri el vég nélkül. Egy napon megjelenik, nyilvánvaló módon, és külön választja azokat, akik tiszta szívből és őszinte lélekkel szolgálják őt, akik a mi Istenünknek tartják őt, a képmutatóktól. Majd a 4.-5. versben ezt olvassuk. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Melyik fontosabb? Az áldozat, vagy a szövetség? Amikor Isten külön választja a képmutatókat az őt őszintén szeretőktől, szívből tisztelőktől, ennek tanúi lesznek, azt mondja az ég, az angyalok, és a földön, a föld lakosai. Az urat őszintén tisztelő és a vallásos személy között nagy különbség, hogy amíg a vallásos ember az áldozattal, mint szertartással kívánja letudni az Isten tiszteletet, addig a hívő lélek az Úr szövetségére teszi hangsúlyt. Szövetséges népről beszél itt az írás. Tehát nem az áldozatra, nem az áldozat van fókuszban, hanem a szövetség. Hogy én az Istennel szövetséges, méghozzá új szövetséges viszonyba léptem. Számára az első, hogy Isten a mennyei atya, őt szövetségébe fogadta a megváltó, Jézus Krisztus vére által. Az igazi áldozat számára a Krisztus áldozata, és nem az, amit ő visz. Míg amit ő ad, az hála áldozat, mely a szövetségi hűség és engedelmesség gyümölcse. A vallásos ember szem előtt az áldozat van. A 2 órát eltöltök az úrházában. Ebéd után jönnöm kellett próbára. Annyi dolgom van. Na jó van, uram, akkor most 2 órát kapsz. De többet nem. Jó, és akkor letudtuk a hétre. És akkor légy szíves hétfőn, áldjál meg egészséggel, bőséggel, jó munkahelyel, társal, gyerekkel. Várj, amikor eszembe jut valami, hogy mondom, lehet, hogy hétfő reggel majd még jut eszembe valami. És vigyázz rám, védjél meg a vírustól, meg mindentől, meg egyébként is. Ha nem, akkor elmegyek külföldre több pénzért. És majd megnézheted magad, ebből a gyűlibe, akkor nem marad itt senki. Mert én itt vagyok még. Na, szóval akkor megoldottuk ezt a kérdést, kaptál 2 órát, én megkapok 1 hetet, jó? Humorosan adtam elő, de nagyon hamar tudunk így gondolkodni, kimondatlanul is. És tudod, a hozzáállásodon sok minden meglátszik. De legfőképpen a szíved az, ami megmondja, ki vagy. Mert lehet nagyon buzgó valaki, a csillagot lehozza az égből, mégse szereti az Urat, hanem fizetni akar. Hála áldozat, ezt kéri az Úr. Beszél tehát a Zsoltár a félreértett áldozatról, a 50. rész 6. verstől olvasom. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem! Most befejezni mindent, most ne imádkozzál, ne dicsőítsél, ne sírjögjél, ne forogjál, most figyelj ide! Hallgass, népem, most én beszélek. Milyen durva! Tehát nagy valószínűséggel az imádság arról szólt, hogy elmondtam a szócakát. Tehát, hogy most Isten ilyet mond nekik, akkor valószínűleg volt egy egyirányú valami, amit imádságnak neveztek, de ez ilyen motyogás volt, érted? Mogy. Vagy éppen nyelveken motyogtak, mert az olyan szelleminek tűnik, de a szívük sehol nem volt. Azt mondja, Isten, most befejeznéd? A bajnád? Fáj a fejem tőled? Azt se tudod, mit beszélsz? Olvastál igét, de nem is emlékszel rá. Meghallottad az ige hirdetést, és fogalmat sincs, miről szólt. Nem volt benne a szíved. Csendben lennél kicsit? Borzasztóan fárasztasz. Mondja ezt Isten, miután hosszan eltűrte az egészet. Hétről hétre, napról napra. És akkor azt mondta, hogy most egy kicsit legyél már csendben. De a megjelenése Istennek olyan dicsőséges, hogy ott nem is lesz majd szóbeszéd. Tehát ott elnémul minden száj, azt mondja az írás. Hallgass, népem, ugye áttételes, Isten népe, Ószövetségben a zsidó nép, ma a keresztény közösség. Tehát ugye a Zsoltár 2 üzenettel bír. Most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Nem a világot, a bűnös világot, hanem a népét, az ő népét. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg a véres áldozataidért, sem az állandóan előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadok el a házadból bikát, sem akraidból kosokat, vagy bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e, a bikák húsát? Iszom-e a bakok vérét? Mit gondolsz? És tehát nem lehet becsapni a hamis vallásossággal, amivel az ember ki akarja fizetni az Istent. Az ő szemeit ez nem homályosítja el. Isten igazságát nem csorbítja az emberi hamisság, még akkor sem, ha ezt a vallásos cselekedetekbe burkolja. Nem az áldozattal volt a probléma, látjuk, a zsidó nép életében sem, mert azt a törvény szerint mutatták be, hanem annak okával és céljával volt a gond. Áldozatuk üres vallásosság volt csupán, amitől azt remélték, hogy Istent azzal kifizethetik. Úgy gondolták, adnak valamit Istennek abból, ami az övék. Megfeledkezve arról, hogy Istené minden. És az áldozat a szövetségből nő ki. Arra emlékeztet. És nem arra való, hogy azzal Isten jó indulatát kieszközöljék. Az áldozat a szövetségből nő ki. Minden áldozat a zsidó nép életében az Istennel kötött szövetségből fakadt. Azért mutatták be. Az Istennel kötött szövetségre emlékeztetett, vagy a szövetségi hűség helyreállítása miatt volt szükség a vétek áldozatra például. Vagy a hála áldozat éppen a megbocsátás miatt érzett az elfogadás és a szövetség, Isten szövetségi befogadásának az emléke és a hálája volt benne. Nem az áldozat volt a lényeg, hanem a szövetség. A zsidókhoz írt levélben éppen ezért olvassuk, és mondtam, hogy ó és új szövetségi üzenete van a Zsoltárok könyve 50. részének. A zsidókhoz írt levél 10. rész 8. versétől. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat, az új szövetséget. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Az Úr Jézus ad nekünk példát az igazi áldozat lényegéről. És a szövetség az ő áldozat által lehetséges. Amikor az áldozatra gondolsz, bármilyen áldozat legyen is, anyagi természetű, szellemi természetű, szolgálatok, bármi, az a szövetségből nő ki, ha te Isten imádó ember vagy. Hogy a Jézus Krisztus vére által megszentelt téged az Isten. Ebből fakad minden áldozatunk, amely új szövetség értelemben a hála áldozata. Minden hála áldozata kell legyen. Nincs másfajta áldozat. Leszűkült egyre. Csak hála áldozat van. Nincs, mert bűnért való áldozat már egyszer és mindenkorra megvolt. Azt nem kell bemutatni. Maradt egyetlen áldozati forma, a hála áldozat. De mindjárt erről még azért mondok egy nagyon érdekes teológiai igazságot. Azt mondja Jézus, hogy az ő igaz áldozatáról, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez az igaz Isten tisztelet. Az engedelmesség. Értitek? Az igaz Isten tisztelet nem a külsőségek, hanem a szív engedelmessége, amelyet lenyűgözött az Isten végtelen kegyelme. A szív szeretetéből fakadó engedelmesség, az Isten akaratának a megcselekvése, ebben mutatott példát a mi Urunk Jézus Krisztus. Péter apostol így szól, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre vagyok elhívva, mondja, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, az a megszentelése, Istenek oda szentelt életre, Isten által kiválasztott vagyok, mondja Péter apostol. A lélek, a Szentlélek megszentelő munkája által az engedelmességre vagyok elhívva, a mi Urunk vére által. Igaz, ez teljesen más, mint a naptáramba beírni 3 programot Istennek. Tehát az egész életünkről van szó. Azt mondja Isten, hogy mit van, amit nem kaptál? És tudod, mikor vesszük észre? Amikor elveszítettük. Sajnos sok esetben akkor kapunk a fejünk közben, elveszítjük az egészségünket, elveszítjük az értékeinket, elveszítjük szeretteinket, akkor realizálódik bennünk, néha csak egy pillanatra, mert hamar hajlamosak vagyunk felejteni, hogy nem a miénk, nem birtoklunk semmit a Földön. Minden koporsó erről beszél, és emlékeztek, hétvégén tanulmányoztuk a Csendes Napon a 49. Zsoltárt, ott nagyon mit adhat az ember váltságdíjul az életért. Oly drága, kifizethetetlen. Ezért adta a legdrágábbat érte. Az Atya, az ő fiát, egy szülött szent fiát, Jézus Krisztus. Az igazi imádat tehát, és az Istennek való szívbéli engedelmesség elválaszthatatlanok egymástól. Józsué így szólt Ákánhoz, Isten megmondta, hogy ki kell írtani mindent Jerikóban, annyira sok a vétke, a bűne, és Ákán csak egy kis lukat szúrt arra az acskóra. Egy picit! És megrontotta az egész közösséget. És akkor Isten szól, hogy Ákán a vétkes. És nagyon érdekes dicsőítésre hívja Józsué Ákánt. Erre nem szoktunk gondolni, amikor a dicsőítésről beszélünk. Azt mondja neki Józsué, akkor a népnek ugye Mózes után ő volt a vezetője ennek a tolvajnak. De nem a tolvajlás volt a legnagyobb bűn, hanem az Istennek való nyílt engedetlenség. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, mit tettél. Ne titkoljál semmit. Tudjátok, valamikor a dicsőítés ez? Őszintén mondd el Istennek, mit tettél. Elbuktál? Cigaretta? Pornográfia? Flörtölés? Anyagi dolgok? Az Istennek oda szentelt dolgok visszavétele? A fogadalmaid meg nem tartása? Elhívott az Úr, és te beraktad a fiókba? És úgy gondolod, hogy teheted büntetlenül? Egy darabig igen? Azt gondolod, nem lesz következménye? Azt mondja Ászáf, megjelenik a síron az Úr. Él Elohim Jahve. Az Úr, az Istenek Istene, a mindenható. Méghozzá teljes dicsőségben. És maga elé szólítja az ő népét, hogy ítélkezzen az ő népén. Tanul hívja az eget és a földet. A keresztény egyház az angyalok világa előtt és az emberek világa előtt éli meg az életét. Hegyen épült város. Hidd el, megvan a véleménye az embereknek a vallásosságunkról. A képmutatásunkról, az anyagiasságunkról, a hamisságainkról, a családságról. Most az egyházról beszélek úgy általában, nem rólad, meg rólam, nem a gyülekezetünkről. És szerintem hány ingerük van? Tehát némely dolgot, ha látják, szerintem felfordul a gyomruk. Mit gondolsz, miért nincs ébredés Magyarországon? Mert azért, mert Isten meg kell ítélni a népét először. Mert kin kezdi meg Isten az ítéletét? A világon? A saját házán. Hogy megtisztítsa. És alkalmassá tegye az elragadtatásra. A hála áldozat nagyon erős üzenet, hogy két helyen is szól a Zsoltárban a Szentlélek erről, 14-es vers, 15-ös verssel együtt. Hála adással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak. Te pedig dicsőítesz engem. Tehát ez nem üzlet. Nem arról szólsz, hogy jó dicsőítesz, megszabadulsz. Mivel megszabadultál, ezért dicsőíted az Urat. De ha meg vagy kötözve, akkor hogy dicsérnél az Urat? Nem a kísértésekről beszélek, hanem megtűr bűnökről az életünkbe. És a tompa érzéketlenség is bűn. Tehát Istennel szembeni tompa érzéketlenség, a Krisztussal szembeni érzéketlenség, kevésség, hidegség, hát ez se dicséretes. Egy Adam Clark nevezetű teológus a következőt írta erről az igéről. áldoz Istennek hála áldozatot. És rámutat arra, hogy a Mózes 3. könyvének 7. rész 12. versében az áldozatok bemutatásánál a vétek áldozat és a hála áldozat pont ugyanolyan. Ugyanúgy egy kost kellett bemutatni. A hála áldozaton is ugyanazt a véráldozatot kellett bemutatni, mint a vétek áldozatnál, csak ki van egészítve bizonyos péksüteményekkel. Mert a hála áldozatot, ugye egyik az égő áldozat volt, a másik meg megeltett enni. Az meg örömáldozat volt. De gyönyörű kép, hogy az Isten milyen csodálatosan helyezte el az igazságait. Miért? Mert a hála áldozat a vétek áldozatból nő ki. Tehát akinek megbocsátattak a bűnei, abból fakad a hála áldozata. Amen. Tehát akinek helyre van állítva a szövetségi viszonya az élő Istennel, az Atyával, a mi Urunk Jézus Krisztus szentvére által. Ugye az áldozatikus, az áldozati bárányvére által. Annak jön el az életébe a hála áldozata, már mindvégig. Mindaddig, amíg a Krisztus vére, az ő értéke, és a meghintés vére, ahogy mondja, ugye Péter utalva az Ószövetség igazságra, tehát mindent, amit megszenteltek, az Úrnak szenteltek, azt meg kellett hinteni az áldozat vérével. És azt mondja Péter, engem meghintett a Jézus vére, ezért örökre szent vagyok. És amikor meghintették az áldozat, az Úrnak szentelt dolgokat az áldozati vérrel, onnantól kezdve az volt a tulajdonsága, hogy az Úré. És tudjátok, mondja az írás, hogy az utolsó napokban még a csengettyűkön is az lesz, hogy az Úr szent tulajdona. Minden szent lesz a mennyei városban. És onnan szentségtelen, tisztáltalan nem mehet be. Csak akiért ott van a bárány áldozata, az mehet tovább a hála áldozatba. És jövő már akkor a hála áldozata, amely emlékeztet mindig a véres áldozatra, a bűnünkért kifolyt, Krisztus kifolyt szent vérére. Mert magamra nézve szükségesnek érzem, hogy Krisztus meghalt a bűneimért. Nélkülözhetetlennek tartom. Nincs más választásom. Megmentette engem a Krisztus az örök kárhozattól és az ítélettől, hogy el ne vesszek. Ezért nem akarok semmit megtartani az életemből, mert az egészen égő áldozat volt. Tehát most hadd mondjak nektek valamit. Morbid példa. Van egy rákos beteg. Van a testében 3 rákos gócpont. Mondja neki az orvos, uram, hölgyem, műthető, be van tokozódva, olyan helyen van, mind a 3-at ki tudjuk venni. Ki az a bolond, aki azt mondja, csak 2-t? Hát mindenki azt mondja, hogy vedd ki mindet! Miért? Mert élni akarok. Tehát, ha egy rákos daganatot megtűrünk az életünkből, bármit, amit nem szentelünk oda az Úrnak, az elviszi az egészet. Előbb vagy utóbb elviszi. Értsétek meg, nem lehet félig oda szentett életet élnünk az Úrnak. És az a baj, hogy így élünk sokszor. Azt gondoljuk, hogy rendelkezünk az életünkkel. És tudod, mi belátszik az időbeosztásunkban? Nézzük meg, mivel foglalkozunk, mi tölti be a szívünket, az életünket. Az enyémet is. Ha most megvizsgálom a saját életemet, hányszor van az, hogy az aggódás azért van a szívemben, mert úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amik az én hatalmamban vannak. Ha igazán az Úrra bíznám a dolgaimat, megszűnne az aggódás a szerememben. Mert ő az örökkévaló Isten, a teremtő Isten. Azt mondja Dávid, ha félek is, benned bízom. Nem állok meg itt. Ember vagyok, félek. Nélküled meghalok. De benned bízok, mert te meg tudsz menteni. Aki ebben a szövetsége kapcsolatban él, bizalommal tekint az Úrra. A legnehezebb napokban is tőle kér és vár szabadítást. Mivel az igaz istentisztelet középpontjában a Krisztusban elnyert megváltásért való hálaadás van, és az van, és ez a lényeg, Mindent, ami ezen kívül van, és kapunk az Úrtól, már ebből fakadó jó téteménynek éljük meg. Hogy nem érdemlem meg, de köszönöm Istenem, hogy ma is volt mit az asztalra tennem. Bár nem érdemlem meg, Uram, de köszönöm, hogy ma is volt mit felvennem. Minden jó tétemény, ami az életemben van, tőled van, Uram. Hálás vagyok neked. A hálaadó hívő ember felismerte, bár nem érdemelte Isten, mégis kegyelmébe fogadta őt az Úr Jézus vére által. Ezért mondja az írás, hív segítségül engem! Kőkemény kritikát fogalmaz meg, de látjátok, hogy menteni akar. Fel akar rázni, ki akar rázni a porból, és azt mondja, ember, ha bajban vagy, hív segítségül engem! Az imádságra hív fel. Calvin éppen ezért mondta az imádság Zsoltára. Az Isten tiszteletnek eleven része az imádkozás. Hív segítségül engem. Azaz imádkozz. Az Isten tisztelet szerves része, tehát az imádság. Egy házastársi kapcsolatot meghatároz a kommunikáció. Így van? Meghal a házastársi kapcsolat, ha nincs benne élő, folyamatos kommunikáció. Tehát értem is, amit mondani akar a másik, érdeklődök, odafigyelek. Így van? Hát mit gondolsz, túl éli az imádságtalanságot az én közösségem az Úrral? Létezik olyan kapcsolat, amivel nincs beszélgetés? És milyen nagyszerű dolog az, hogy éppen itt a Zsoltár igazságában, hogy az imádkozás az nem valamilyen pátoszos dolog, hogy ó, Uram, aranytrónon ülsz, körül ragyog a te szent dicsőséged, ráragyog az én orcámra, orcámon a te világosságod, visszaragyog másokra, magasztalnak az angyalok, meg én is. Néhány azt gondolják, hogy valamilyen ilyen szent szöveget kell mondani imádság címén. Itt meg azt mondja, Biblia, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Imádkozz már normálisan. Mondtam nektek a példát, mikor észrevettem, hogy ugye, hát nem minden ment olajozottan a házasságomban az elején, mert én ugye úgy kezdtem élni a házasságomban, mintha nem lennék házas. Tehát azt jelentette, hogy legtöbbször nem voltam otthon. Ez drága feleségem nagy türelemmel hordozta, csodálom is érte. Én úgy gondolom, szolgálni kell az Urat, aztán majd a többi megy magától. És akkor valahogy rám szállt így a Szentlélek, és megintett. Hát a feleségem nem beszélgettél napok óta. És akkor a konyhába főzött valamit, kimentem, leültem a konyhaasztalhoz, és hát ugye nem volt kommunikáció közöttünk, tehát valahogy el kellett kezdeni, és akkor ugye normális ember, hogy kezdi normálisan? Hát én nem voltam normális. Ránéztem a feleségemre, kérdeztem, hogy vagy lelkileg? A feleségem kavart, vagy így megállt, rám nézett, azt mondja, normális vagy? Hát nyilván nem. Tehát ugye egy házastársi kapcsolatban, hát ez nem egy normális kommunikáció, ez ilyen lelkigondozói dolog volt, abban voltam nyakorlott. Mert másokkal foglalkoztam, nem a feleségemmel. Hála az Úrnak, hogy felismertem ezt, és ő meg kibírt engem. És változtatni tudtam rajta, mert különben meghalt volna a kapcsolatunk. De milyen kegyelmes az Úr. Hogy szólt hozzá a Szentlélek, csak nem normálisan csináltam, érted? Tehát kell időt adni, ugye? Odafigyelni a másikra. Engedni, hogy újra kinyíljon a másik. Hogy érdeklődjön, hogy érdeklődjek. Tehát valahogy normálisan. Ha megfagyott valami, akkor azt olvasztani kell. És az bizony idő kell. Istennel a kapcsolatunkban is így van. Ő szeretete lángol. De ha egészen rádár, aztán nem bírnád ki. Kikapcsolálnak hamar pár receptot benne, és akkor gyorsulna a mennybe meneteled. Ezért Isten sem áraszt ránk mindent egyből. Sőt, még szent jelenlétével is nagyon visszafogott, mondja Mózesnek, pedig Mózes elég jóba volt vele. Színhőszínre beszélgettek. Aztán Mózes, hogy meglátod az én dicsőségemet úgy, ahogy most itt írom, hogy megjelennek a sínon dicsőségbe, akkor meghalsz Mózes. Ember nem bírja ki, értsd meg. És tudom, a hegyen hogy oldotta ezt meg Isten, tehát ugye felhőbe burkolózott, tudjuk. Ezért burkolózott felhőbe Isten a sínai Hóreb hegyen, hogy meg ne halljanak. Tehát ez volt a védelem. Olyan szent az Isten. És Ezékiel próféta könyvéből lesz majd itt egy ige. 16. verstől a fedés, mint a mentés eszköze, a bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fedést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborász, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalátságot sző. Ahol vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te. Korrupt, ugye? Megfeddelek, és mindezt a szemedre vetem. Az áldozatok bemutatása nem tudta megváltoztatni a szívét a népnek, és ma sem tudja megváltoztatni. A dicsőítés nem változtatja meg a szívedet. Tudtad? Nem leszel más állapotban. Azért van az, hogy az emberek sportszerűen járnak el dicsőítő alkalmakra, beszélek a karizmatikus lelkipásztorokkal, és a szívfájdalmuk, hogy aztán meg rágyújtanak, cigarettáznak, paráználkodnak. És azt mondta egy kedves barátom, ezek az emberek nem ismerik a szent lelket. Akivel találkoznak az Isten tiszteleten, az nem a szent lélek. Az maximum valami érzelem. Mert azt mondja, a szent lélek megszentel. A szent lélek megítéli a bűnt. A szent lélek változásra indít. A szent lélek Krisztust emeli fel. Mondja az én drága, karizmatikus lelkipásztor barátom, akinek már elege van abból, hogy az emberek elájulnak az Isten tiszteleten, és nem találkoznak Istennel. Találkoznak valakivel, akit Istennek gondolnak. És azt mondja Isten, én hallgassak, amikor jöttök, és csináljátok a dolgaitokat, és semmit nem változik az életetek. Ugyanazokban a bűnőben vagytok évről évre, hétről hétre. Isten változtat meg, a szövetség Istene, és ebből fakad a dicsőítés. A szabadításból fakad az öröm. És nem az öröm hozzá a szabadítást. Ha másképp gondolkozol, bálvány csinálsz a szertartásból. Nem az ige hirdetés ment meg, hanem a befogadott ige. Az ige hirdetés magában nem ment meg senkit. De a befogadott Isten igét meg tudja tartani a lelkedet. Nem az Isten tiszteleti szertartáson részvétel menti meg az életünket. Hogy meghallgattuk, jó prédikációk vannak nálunk. Semmit nem ér. Ha nem engedem, hogy a szívemre hason, és szabadítást, bátorítást, gyógyítást hozzon az életembe. Isten arcátlanságnak nevezi azt, amikor valaki bűnökkel terhelt élettel játssza a nagy szentet. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, mondja. A magyar nyelvben használunk erre egy kifejezést, hogy szokták mondani, aki játssza a szentet. Képmutató, gyönyörű a magyar nyelv. Álszent. Szenteskedik. Ugye? Játssza a szentet. Szenteskedik. Ugye ez milyen kedves, gyönyörű nyelvünk van nekünk? Biztos megtörtént, mert máskor is azért van a nyelve benne. Isten nem kívánja azonban a bűnös ember halálát, hisz mondja, hogy nem hallgatok, mondja Isten. Azért, hogyha azt akarná, hogy elveszünk, akkor nem szólna. Hát akkor megvárná azt jócakát. De azt mondja, nem hallgathatok, mert egyszerűen látom, hogy a veszetekbe rohantok. És ezért mondja Ezékiel, nagyon kemény az Ezékiel élettörténet, a profétai sorsa is kőkemény, de mégis Isten ilyen üzenetet ad neki, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Ez az Isten akarata. Ezért szól a bűnt lelevező szavak után így Isten, megfeddelek, és mindezt a szemedre vetem. És a finálé. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Látjátok megint a figyelmeztetés szavai. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, az élete ilyen, annak mutatom meg Isten szabadítását. Adj hálát azért, hogy szövetségébe fogadott az Úr Krisztusban. És ebben a hálásban élsz, akkor az életed elkezd megváltozni, és fölszabadulni olyan területei is az életednek, ami most lehúz, leterhel, aggodalommal. Hát legyen egy betegség, egy munkahelyi körülmény, egy lakhatási körülmény, egy családi körülmény, bármi, ami lehúzza a lelkedet. Adj hálát az Úrnak azért, ami már megvan. És hidd el, Isten szelleme be fog tölteni, és ad perspektívát, reménységet, és megjelenik a Teremtő Isten az életedben, akár csodálatos módon is. Őszinte önvizsgálatra hívta át az írás bennünket, hogy Isten megszentelő munkájának nyissuk meg a szívünket, legyünk készek a megtérésre, a felismerésre. Az imádságot ne használjuk a mellébeszélés eszközéül, hanem legyünk egyenesek, őszinték, önigazságtól, szabad szívvel, az Úr szavának szívből és a szív mélységéből engedelmeskedve, és annak engedve, Isten szavának engedve, hogy a szívünk mélyét is kutassa át. Isten Krisztusban adta a bűnbocsánatot. Ez a legnagyobb érték, ami számunkra. És a lélek, amely ezt értékeli, hálát ad a megváltásért. Mert megértette, minden, igen, minden jó az Istentől származik. Az ő kegyelméből van az életemben, és a tiédben is. A legnagyobb jó pedig, amit kaphat az ember, a Krisztus vérén és vére árán nyert szövetség, hogy atyám lett az Isten. Erre próbálja tanítani a bűnökben vergődő samáriai nőt Jézus, amikor a bevezetőben olvasott igében így szól, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Volt egy szertartás, egy Isten tisztelt a Garizim-hegyen, a samáriaiak vallása szerint. Ők is egy Istent imádtak, és lemásolták a törvényt. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad, ugye a messiás a zsidók közül támad, de eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben, az a szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten pedig szellem, és akik imádják őt, azok lélekben, az a szellemben és igazságban kell imádniuk. Tehát erre az atya iránti őszinte szívvel, a Szentlélek szabadságában való imádó életre hivattál el, váltattál meg és váltattunk meg mindannyian. Kerüljük a vallásos pátoszt, erről beszéltem. Legyünk nagyon egyszerűek, őszinték, alázatosak Isten előtt. Ne játszunk Istent. Hagyjuk meg, hogy Isten Istenné legyen a mi életünkben. Engedjünk a Szent Szellem megszentelő munkájának. Ne tegyük báványá azt, amit mi átéltünk Isten jelenlétében korábban, amiről már szóltam. Vagy másoktól hallottunk, vagy láttunk, vagy olvastunk, hogy átélték. Isten ennél kreatívabb és aktuálisabb munkát végez bennünk és közöttünk is. És mi mindannyian különbözőek is vagyunk. Tudtad? Tehát nekem nagy felfedezés volt, amikor rájöttem arra, hogy a feleségem sose lesz olyan, mint én. Rámen másfél évem. Mert minden áron megpróbáltam több dologban, hogy rábírem, úgy gondolkozzam, mint én. És nem sikerült. Aztán rájöttem, hogy nem is kell. Mert ő a másik. Én meg én vagyok. Ő a másik, ő a másik, ő a harmadik. Tehát nem fogunk ugyanúgy imádkozni, ugyanúgy dicsőíteni, ugyanúgy szolgálni, nem is teszük ugyanazt. És nem ugyanúgy a habitusunk sem. Én, figyeljetek, a hithangjaira is táncoltam. Meg is mondták, látszik, hogy diszkós volt. Nyilván ez a nem legkedvesebb mondat volt, de engem az, de én akkor is ilyen voltam, mint most. A feleségem másmilyen, másképp éli meg az Istennel való közösséget. Teszünk ágában sincs egymást vegzálni. Mert tudom, szereti az Urat, és ez a legfontosabb. És ő, ő. Én meg én vagyok. Ő se vegzál engem. Halleluja. Hogy ülj már le, ne ugrálj már. Hát, mint ahogy ugye Dávidot vegzálta a nem éppen szellemi felesége. Holott megáldani ment. Nem lett valóban semmi baj, hogy ő nem ugrált. Csak értékelte valóisten jelenlétét. De nem értékelte. hagyjuk a vallásos elvárásokat, tehát egymás, gyermekeink, vagy Isten felé. Ne legyenek ilyen elvárások, mit kéne Istennek tenni ma? A gyerekeinek hogy kéne, mikor kéne megtérni? Mikor kéne imádkozni? Hogy kéne imádkozni a gyerekeinek? Ezt hagyjuk már. Engedjük már meg, hogy Szentlélek munkálkodjon bennük. Meg a másik testvérben is. Meg, hát engedjük már meg, hogy Isten cselekedjen az Isten tiszteleten, nem? Nem mondjuk már neki, hogy mikor, meg mit tehet. Nagyon fontos a szellemi szabadság. Az alkalomlevezetőknek, a dicsőítőknek. Nyilván vannak készülési korlátaink természetesen. Az ige hirdetőnek is. Most is elmondtam több dolgot, ami nincs benne a jegyzetemben. De fontos a szabadság, hogy figyeljünk a Szentlélekre. Akkor imádkozunk, hogy a Szentlélek tudjon szólni, és a Szentlélek által tudjunk imádkozni. És akkor mondtam, hogy a finálé, de már a fináléja. Ez tényleg az. Utolsó igevers, bátorítás, ige szakasz bátorításképpen ezekhez. Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne a múltakon tűnődjetek. Tudjátok, milyen borzalmas lenne, ha én ezeket a régi emlékeket ebből élnék még. Hát szánalmas lennék. Én ma akarom az Urat. Ma, itt. Nem holnap, meg tegnap, az a mit érek. A tegnap elmúlt, a holnap meg nincs itt. Én ma akarom itt veletek az Urat. Úgy, ahogy ő akarja. Mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem. A sakálok és a struccok is. Mert víz fakad a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Amen. Bátorító volt? Ó, nekem nagyon. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldjon meg az Úr benneteket.